Köszöntöm a hallgatókat, ez a megújult brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli hét.
A hónap végén ténylegesen is megszűnhet az eddigi kapcsolatrendszer az Egyesült Királysággal. Azonban enyhülhet a viszony Brüsszel és Washington között. Hamarosan ezekről lesz szó. De előtte arról, a magyar és a lengyel miniszterelnök egy héten belül kétszer is egyeztetett a két ország által közösen emelt vétóval összefüggésben. Varsónak és Budapestnek a jogállamisági kritériumokkal van gondja, de ezzel blokkolják a 750 milliárd eurós helyreállítási csomagot, valamint a hosszú távú költségvetést is. Kende Tamást, az ELTE nemzetközi jogi tanszékének docensét kérdezem.
Mennyire van kontinuitás a nyári európai tanácsi és a mostani javaslatok, illetve elképzelések között?
Valójában semennyire nincs kontinuitás, de ennek nem az az oka, hogy ezek a szövegek ne rémelnének egymásra, hanem azért, mert az az oka, hogy ezek politikai megállapodások. Az európai tanács ülésén politikai megállapodások születnek, és ezekből a politikai megállapodásokból valamekkora rész leírásra kerül, de az még mindig nem egy jogilag kötelező valami, hanem tulajdonképpen egy politikai kommuniké.
De ezeket a politikai megállapodásokat a magyar kormány is elfogadta, és ugye ebben a megállapodásban szerepelt, hogy majd az Európai Bizottság előáll egy javaslattal, ami majd a jogállamisági kritériumokhoz köti a kifizetéseket. Nem pontosan így volt a szövegben, de ez az értelme.
Nem, egyrészt én azért mondtam ezt, hogy ezt érdemes így megkülönböztetni, mert tulajdonképpen ott egy több mint 4 napos egyeztetésen sikerült egy valamilyen politikai kompromisszumot megkötniük a feleknek. De ez jogilag nem egy kikényszeríthető megállapodás, és egyébként tulajdonképpen egy nyilvánvalóan elnagyolt valami, amiből az látszik, hogy a felek akkor és ott miről beszélgettek, de nem látszik minden, amiről beszélgettek, hanem annak csak egy része, egy valamilyen lenyomata. Az látszik, hogy a felek beszélgettek arról, hogy lesz 7 éves költségvetés, lesz tulajdonképpen ez a helyreállítási alap is, és hogy ezekhez valamilyen módon kapcsolódni fog valamilyen mechanizmus, ami vagy jogállamisági mechanizmus lesz, vagy pedig az unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló mechanizmus, ami gyakorlatilag ugyanaz, csak egy kicsit szűkebben véve.
De ugyanakkor már az Európai Parlament is később lefektette azt, hogy mit vár el, illetve mi lenne a jó, és később ezt támogatta 25 másik Európai Uniós tagállam is. Ez sem módosított az alaphelyzeten, vagy pontosabban nem fejlesztette tovább, hogyha lehet így fogalmazni?
Gyakorlatilag nem változtatott az alaphelyzeten, itt egy politikai tárgyalási folyamat van, aminek van egy látható a sajtóban, meg sajtótájékoztatókon megjelenő kivetülése, és vannak a zárt ajtók mögött folytatott, vagy esetleg Teams beszélgetéseken folytatott bizalmas egyeztetések. Hogy valójában az államok között bizalmasan mi történik, azt nem tudjuk, hiszen nem lehetünk benne biztosak, hogy azok a dolgok, amik kiszivárognak ebből, azoknak akár csak egy része is igaz.
Mennyire jogos a vétó a lengyel, illetve magyar részről ön szerint? És mennyire állja meg a helyét jogilag?
Ez egy jó kérdés, de nem lehet értelmesen megválaszolni. Azért nem, mert ebben a konkrét helyzetben a magyar és a lengyel kormány egy olyan vétóval fenyeget, amely vétó gyakorlatilag a költségvetésre és a helyreállítási alapra vonatkozik. Ez a vétó abban az értelemben vétó, hogy ezeknek a döntéseknek egy része, vagy mindegyik döntés, mert egy részük egyhangú döntésre szorul, ezért a magyar állam is, meg a lengyel állam is jogosult arra, hogy ezeket a döntéseket ne támogassa. A kérdésére az a válasz, hogy ez jogszerű, tehát jogos. Politikai értelemben viszont az a helyzet, hogy a magyar államnak sem a 7 éves költségvetéssel, sem pedig a helyreállítási alappal nincsen problémája, ha jól értem, vagy legalábbis nyilvánosan ezeket nem hangoztatta, hanem egy másik problémája van mind a két államnak, ez egy minősített többséggel elfogadható jogszabály elfogadása, mely esetben egyébként megint csak jogosan a többség leszavazta Magyarországot és Lengyelországot, és Magyarország és Lengyelország összekapcsolja a két döntést. Tulajdonképpen jogon kívüli eszközöket használ. Az, hogy Magyarország és Lengyelország ilyen jogon kívüli eszközöket használ, az nem jogellenes, de azt állítani, hogy úgy mondjam, indokolt lenne, vagy politikai célszerű lenne, azt ebben a formában nem lehet.
És egyébként az az ideológiai megközelítés, hogy amennyiben ezt a Magyarország, illetve Varsó támogatná, akkor azzal kvázi a bevándorlást, illetve a nyílt társadalmat, az LMBTQ jogokat is támogatnák, ez szerepel bárhol is ebben a költségvetésben, illetve ebben a passzusban, amit megvétóztak most a két kormány?
Ebben a formában... Nem tudok róla, ezek hatalmas dokumentumok. Én úgy gondolom, hogy ezek a megnyilvánulások, amelyek mondjuk a migrációra vagy az LMBTQ problémára vonatkoznak, azok nem a költségvetés vagy a helyreállítási alap konkrét rendelkezésére vonatkoznak. Ha jól értem, akkor a magyar kormány politikai célra tett állítása az, hogy ővele szemben azért akarnak jogállamisági intézkedéseket bevezetni, mert az LMBTQ közösség számára nem elfogadható intézkedéseket tesz, vagy fog tenni, és vagy mondjuk olyan intézkedéseket tesz, amelyek a teljesen megfoghatatlan tartalmú jogállamiság körébe.
Ez a bevándorlás, ugye sokszor szokták mondani ezt. De nyilván akkor kvázi leírva ezekben a dokumentumokban a költségvetéshez egyik sincsen rendelve, és egyik sincsen benne, hogy akkor lesz majd uniós kifizetés, hogyha ezeket a jogokat, illetve ezeket a kötelezettségeket vállalja Varsó és Budapest.
Nem. Hát ezek a minősített többséggel elfogadott jogszabálytervezetből vannak, de nem ebben az értelemben, hanem azt mondja különböző verzióiban ez a tervezet, hogyha valamely tagállam, hogy úgy mondjam, a jogállamisági kritériumokat megszegi, akkor tőle a bizonyos pénzkifizetéseket meg lehet vonni, vagy azokat fel lehet függeszteni.
Mennyi ideig tartana egy ilyen eljárás ön szerint, hogy ha ez bekövetkezni és bizonyítást nyerne, mert ugye úgy tudom, hogy ez bizonyítani is kell az Európai Bizottságnak, amennyiben ilyet észlel.
Az, hogy ez mennyi ideig tart, azt én egész pontosan nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy ez még változhat, hogy mennyi ideig tart, és mindjárt megmondom miért. Ha jól értem, akkor a tárgyalások az államok között akörül forognak, hogy amennyiben a jogállamisági rendelet alapján kimondaná a tanács minősített többséggel, hogy valamelyik állam esetében ilyen jogállamisági hiányosságok állnak fenn, és emiatt a költségvetés egészét vagy bizonyos részét tőle visszatartanák, akkor ezzel a döntéssel szemben az érintett állam az Európai Bírósághoz fordulhat. Ez jelenleg nem így van még, de ez lehet tulajdonképpen az államok között egy ilyen tárgyalási alap. Ha ez megtörténne, és ezt mondjuk egy ilyen megállapodás megszületne, akkor az azt jelenteni, hogy majdnem mindegy, hogy a tanács mennyi idő alatt hozza meg a döntését, mondjuk a bizottság kezdeményezésétől számítva mondjuk egy 3-4-6 hónapon belül, akkor is, ugyanis a leírt jogszabály az, ha jól tudom, 3 hónapot mond, de ettől még a tanács hosszabb ideig is, hogy úgy mondjam, gondolkodhat az ügyön. De a tanácsi döntés megszületése után mondjuk 30 vagy 60 napon belül az érintett állambírósághoz fordul, és ezt követően elterhet egy átlagosan 18 hónap, amíg a bíróság abban dönt.
Az több, mint másfél év, vagy kb. Másfél év. És addig egyébként a kifizetések meg nem állnak le.
Hát ez a következő kérdés, hogy vajon egy ilyen bírósághoz fordulásnak van-e felfüggesztő hatája vagy sem. Nyilvánvalóan, hogyha erről Magyarország és Lengyelország tárgyal, de én nem tudom megmondani, hogy erről hol tartanak a tárgyalások, akkor biztosan olyan felülvizsgálati jogot próbál magának kiharcolni, ami felfüggeszti a tanácsi döntésnek a hatályát.
Azaz, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy akkor továbbra is él még a pénzügyi mechanizmus, és nem függesztődik fel a kifizetés, nem?
Ugye ez egy teljesen teoretikus dolog, hiszen gyakorlatilag egy jogszabálytervezet potenciális elképzelhető módosításáról beszélgetünk. De igen, gyakorlatilag ez ezt jelenteni.
Kende Tamást, az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének docensét hallották. Megkezdődött a végső visszaszámlálás, ha napokon belül nem sikerül megegyezni, Nagy-Británia megállapodás nélkül lép ki az év végén az Európai Unióból. A budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, ha nem lesz alkú, az tartós recesszióba is taszíthatja az Egyesült Királyságot. Exterde Tibor kérdezte Gálik Zoltánt.
Minden józan határidőn túl vagyunk. Azt mondta mindenki, hogy ha november 30-áig nincs megállapodás, akkor már nem is lehet. Ennek ellenére még mindig tárgyalunk, ha az elkövetkezendő néhány napban mégiscsak sikerül megállapodásra jutni, akkor bár nagyon szűk az idő, de mégis december végén úgy léphet ki az Egyesült Királyság az egységes piacról, hogy lesz valamilyen megállapodás. Ennek az esélye ugye nagyon kicsi, hiszen még mindig két alapvető területen eltérnek az álláspontok. Egyrészt a versenyjognak az alkalmazásának a területén, másrészt pedig a halászati politikában. Ha ez sem jön össze, akkor bizony úgy lép ki az Egyesült Királyság, hogy nincs megállapodás, és akkor a világkereskedelmi szervezetnek az általános vezérelvei alapján tudunk kereskedni majd vele.
Az kinek lesz jó? Nekik vagy az Uniónak?
Az senkinek nem lesz jó, ugye ez egy visszalépés a mostani helyzethez képest, hiszen nem fogják ők elérni a világ legnagyobb egységes piacát, olyan feltételekkel csak, amik nagyon korlátozottak és nagyon nagy versenyhátrányokat jelenthetnek nekik, illetve Európának sem jó, hiszen nem érik el úgy a brit piacot, mint ahogy most. Megszakadhatnak azok a termelési láncok, amelyek bizony hát az Európai Unió területén működő cégek és a brit cégeknek a mindennapjait zavarnák meg alapvetően. Ugye az Egyesült Királyságnak az export körülbelül a 40-50% közötti része irányul az Európai Unióba, míg fordítva ez az arány csak 6-7%. Tehát ugye pontosan lehet látni, hogy kinek fájna jobban, egyértelműen az Egyesült Királyságnak. Nem is az áruforgalom, hanem inkább a szolgáltatások területén azok a korlátozások, amelyek akkor érvényre lépnének, hiszen az Egyesült Királyság GDP-jének közel a 80-90% a szolgáltatás kereskedelmen keresztül érvényesíthető vállalati szolgáltatások, pénzügyi, banki szolgáltatás. Ezek már így is ki fognak lépni abból a státuszkóból, mint amit most élveznek, de hogyha nem is megállapodás, akkor bizony még rosszabb helyzetbe kerülnek, ami közvetlenül a GDP-t is fogja fenyegetni.
Az látszik már, hogy a britek hogy gondolják ezt túlélni? Nyilván nem fog megállni az ország, de nagyon rossz lesz. Mi a tervük?
Senki nem tudja, mi fog következni, hiszen ilyen még nem volt. Már ez is fájt, hogy az elmúlt 4,5 évben ez a hihetetlen bizonytalanság, ami a Brexitet körüllengte, az milyen kiszámíthatatlan üzleti környezetet jelentett. Beruházási döntéseket kellett elhalasztani, és nem csak a brit cégeknek, hanem egyszerűen mind a külföldi cégeknek is, hiszen nem tudják, hogy hogyan érik el az európai piacokat majd az Egyesült Királyságon keresztül. De itt az utóbbi hónapoknak a helyzete, ugye a gazdasági válságnak a szele, ami belengte az Egyesült Királyságot, hiszen az egyik legjobban volt érintve a koronavírus válságnak a következményeiben, egyáltalán nem segítette ezt a helyzetet, tehát a legrosszabbra kell felkészülniük. Ez azt jelenti, hogy akár tartós recesszió is következhet az elkövetkezendő években.
Semmilyen technikai trükkel nem lehet hosszabbítani, olyat már láttunk, akár mi parlamentünkben is, hogy megállították az órát, és erre azt gondoltak, hogy az időt is.
Ugye az Európai Unió nem is ragaszkodott volna ez, hogy december 31 legyen a határidő, viszont Boris Johnson, amikor tavaly nyert, ugye emlékszünk, akkor volt a választás az év végén, törvénybe iktatta azt, hogy mindenképpen ki fognak lépni az Európai Unióból. Ahhoz, hogy ez mégse így legyen, ahhoz a saját pártját, akinek egyébként nagyon nagy a többsége a parlamentben, kellene meggyőzni, hogy megváltoztassa ezt. Illetve még egy dolgot lehet, úgynevezett egyoldalú nyilatkozatokkal bizonyos területeken el lehetne érni, hogy akár napokig, hónapokig, vagy akár utána ismétlődően bizonyos területeken mégiscsak hozzáférjünk egymás piacához, de ez semmiképpen sem tartható fent hosszú távon.
Gálik Zoltánt a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Az Egyesült Államokkal ugyanakkor javulhat a viszony. Brüsszel már felvette a kapcsolatot a megválasztott amerikai elnökkel. Joe Biden pozíciói azt követően erősödhetnek meg, ha heteken belül az elektori gyűlés többsége is mellé áll. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem, aki közvetlenül Brüsszelből ad helyzetképet.
Itt valóban van egy igény az újrakezdésre az Európai Unió részéről, és az Európai Unió részéről ez nem lesz egy egyoldalú szerelem, hiszen Biden már korábban is jelezte azt, hogy tulajdonképpen azokat a hibákat, amiket egy hibának nevez, amiket Trump szerint elkövetett, azokat ő megpróbálja kijavítani. Mondjuk így, hogy nem egészen ugye a régi alapokra, hanem a régi új alapokra helyezni az EU-amerikai kapcsolatokat.
Mennyire távolodott el egyébként az Európai Unió és az Egyesült Államok az elmúlt 4 évben egymástól?
Ha földrajzi értelemben mondjuk, hogy akkor nem, de egyébként szinte minden téren. Ugye főleg azért egyébként, mert Donald Trump tulajdonképpen az amerikai politikának az égkövévé emelte azt az unilateralizmust, a protekcionizmust, tehát az egyoldalú döntéseket, az, hogy igazából sokszor nem konzultált az európaiakkal, és azt, hogy gyakorlatilag konzekvensen, következetesen gyengítette a multilaterális, tehát a több oldalú struktúrákat, pont akkor egyébként, amikor a globalizáció helyzete, ugye a globalizációs kihívások, és egyik legújabb terméke, hogy is lehet mondani, a COVID-járvány, ugye az egész világot, az egész világon pusztított. És ez mind nagyon fontos, mert mindezek azok a dolgok, amiben Biden, ha úgy tetszik, 180 fokos fordulatot vehet Trumphoz képest, hiszen az a nagy különbség valószínűleg Biden és Trump között, nagy különbség, hogy az Európai Uniót illetően, hogy Biden az Európai Uniót a megoldás és nem a probléma részének tekinti. Trump az Európai Uniót is a valamilyen oknál fogva a probléma részének tekintette, és úgy gondolta, hogy egyszerű villámgyors lépésekkel, saklépésekkel kézhelyzetbe tudja hozni, nem csak egyéb számára a legfontosabb ellenfelet Kínát, hanem akár az Európai Szövetségeit is. Ez változhat, hiszen Biden is érzi azt, hogy azt viszont tudja Biden is ugyanúgy, mint Trump, hogy a nagy kihívás igazából Kína, tehát amerikaiak számára, és ez nem új, ez már ma idején elkezdődött, Kína az első számú kihívás, de a nagy különbség lesz Trump és Biden között, valószínűleg egyébként hangsúlyozom, hogy Biden ebben kifejezetten az Európai Unióra, mint szövetsége tekint az Európai Unióra ebben a kihívásban, hiszen tudja azt, hogy az államok önmaga nem lenne képes ezt a kettőt felvenni.
Ugye hivatalosan mégiscsak a kapcsolatokat felvenni a megválasztott elnökkel a beiktatását követően lehet, tehát valamikor 2021. január közepe után, de lesznek-e puhatolózó tárgyalások vagy egyeztetések a két fél között még előtte?
Ezek már megtörténtek tulajdonképpen. Ugye az Európai Uniónak van egy nagy követe Washingtonban, aki biztos vagyok benne, hogy már felvette a kapcsolatot a Biden adminisztrációval, és az is tudva levő, hogy Bidennek azért vannak Európában is olyan megbízottai, akik nem hivatalos megbízottak, de nagyon sok Biden üzenetet már közvetítettek az Európai Unió felé. Egyikük Anthony Gardner, az Egyesült Államok két EU nagykövete, aki az elmúlt időszakban rengeteg az EU-amerikai kapcsolatok jövőjének szentelt videokonferencián szólalt fel. A felek nagyjából kezdenek pozícionálni magukat, aminek az is jele, hogy Charles Michel európai tanács elnöke a jövő heti európai tanács, ugye lesz jövő héten európai tanácsnak egy ülése, napi rendjére tűzte már egy stratégiai vitát az EU-amerikai kapcsolatok jövőjéről, meghatározott 5 témakört, amelyek körül szeretné az európai vezetőknek a véleményét kikérni, és meghívta Bident először majd, ha megválasztják, természetesen hivatalosan is, először videokonferenciára, majd pedig, ha a COVID engedi, helyzete engedi, akkor egy személyes látogatásra is Brüsszelbe. Úgy gondolom,
de ezek hogy mindenképpen 2021-re datálódnak akkor ezek szerint, nem?
Így van, és azért az látható, az idő tényező nagyon fontos lesz mind a két oldal számára. Nem lesz idő arra, hogy az Európai Uniós Egyesült Államok belefogjon egy olyan nagy projektbe, mint amit Obama jellemezte a TTIP tárgyalások, ugye a transatlanti átfogó tárgyalások, hanem az a cél, és ezt elmondta Anthony Gardner több alkalommal is, hogy lehetőleg rövid időn belül tudjanak kézzelfogható eredményeket felmutatni. Legyen az akár az ipari tarifák, ipari termékekre vonatkozó tarifáknak a csökkentése, akár meglévő viták, a meglévő acél és alumínium tarifák, amerikai büntető tarifák eltörlése, az Airbus, Boeing közötti ugye szubvenciós problémának a rendezése. Tehát egy csomó dolog egyébként lehetséges viszonylag rövid idő alatt. Miért rövid idő alatt? Azért, mert abból kell kiindulni, és ez egy állandó struktúrális probléma lehet az Egyesült Államokat illetően, hogy Amerikában tulajdonképpen folyamatosan választások vannak, tehát megújítják, tisztújítás van, ugye a kongresszusban vagy a szenátusban, 2 év múlva elkezdik egy újabb ilyen tisztújítás, a kongresszus fog megújulni, és ebben az esetben ugye nem lehet arra mérget venni, hogy a republikánusok nem erősödnek meg, márpedig, hogyha bármiféle egy ilyen nagyobb lélegzetű kereskedelmi megállapodást akarnak kitárgyalni, mert ez idő kell, akkor ez nagyon könnyen megint kételkeztetett évet jelentene. Ezért inkább apró csomagokra bontják szerintem a problémaköröket, és azokat fogják kitárgyalni. Plusz még azért nagyon fontos, hogy Biden várhatóan nagyon hamar lépni fog a klímaváltozás terén, közelítve az Európai Unió, az egyértelműen, hogy visszavinni a párizsi megállapodással az Egyesült Államokat. A COVID-ban együttműködés várható, és a multilaterális struktúrákhoz való visszatérés is. Tehát úgy gondolom, rengeteg változás.
Mit gondolsz egyébként, az elmúlt 4 évet teljesen el akarják törölni az EU és az USA között, és folytatni mondjuk, ami Barack Obama elnöksége idején véget ért, vagy inkább ennek az egyvelegéről lesz szó?
Én úgy gondolom, hogy egyik fél sem fog tudni belépni ugyanabba a folyóba.
Már ami véget ért 4 évvel ezelőtt.
Így van. Igen, ami 4 éve volt, ugye azért, mert a trumpizmus, vagy a Trump hagyatéka mély nyomokat hagyott az Egyesült Államokban, és ez tükrözi is azt egyébként, hogy az Egyesült Államokban van egy a társadalom részéről nagyfokú befelé fordulás. Ezt Biden sem hagyja figyelmen kívül. Másfelől az Európai Unió már reagált a Trump jelenségre, és elindultak olyan folyamatok, ugye például az Európai Unió elkezdett beszélni az a stratégiai autonómiáról, önállóságáról, és arról, hogy igazából ne az amerikai Egyesült Államok optikáján keresztül tekintsen Oroszországra, Kínára és más fontos szereplőkre. Az Európai Unió úgy tetszik, a felnőtti növés, a geopolitikai felnőtti növés útjára szeretne lépni. Ennek a legelején tart, és nagyon nagy hiba lenne, ezt mondják is, mint egy ön megerősítőleg az európaiak, hogyha most a Biden visszatérésről elhinnék azt, hogy vissza lehetne térni a Trump előtti időköz. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok is megváltozott, és az Egyesült Államok is egy változó Európai Unióval fog szembenézni. Ez persze mind a kettő fél számára lehetőséget ad arra, hogy ne csak egyszerűen a régi folyóval lépjenek be, hanem valami újat építsenek, hozzanak létre közösen.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!